Pinchas heti szakaszához érkeztünk el ezen a szombaton, és folytatódik a pusztai vándorlásnak az esemény sorozata. Egy meglehetősen kegyetlen történethez érkeztünk első ránézésre. De mivel minden történet mögött jelentős tartalom van, így emögött is azért húzódnak olyan dolgok, amik sokkal mélyebb üzenetekkel bírnak, mint ahogy azt gondolnánk. Mert hogy első ránézésre egy elég gyilkos sztorival kezdődik a Pinchas szakasz, ismerjük jól, hiszen az évek során többször olvastuk már, hogy tulajdonképpen Áron főpapnak az unokája, Pinchas előáll, és bizony megállítja azt a járványt, azt a csapást, ami elkezdődött, és végigaratta az izraelitákat, ami abból adódott, hogy ők elkezdtek paráználkodni a moábita lányokkal. És ez a Fineás, ahogy a magyar fordítás mondja, vagyis Pinchas, előáll, és hasba szúrja éppen azt a Simeon törzséből való izraeli férfit, aki ráadásul vezetője annak a törzsnek, aki éppen egy mindjárt nyit a nőt vízbe, a sátorba. Most a probléma nem csak az, hogy elkezdtek paráználkodni, mert ezzel is már megszegik ugye a törvényeket, illetve hát a 10 igének az egyikét, de hát ezt így elintézni egy paráznosság okán, hogy most úgymond önbíráskodik a Pinchas, hiszen önbíráskodott. Ugyanis a Tóra megmondja és megírta, már a második könyvben olvasunk arról, hogy mit kell olyankor tenni, hogyha paráznosságon kapnak valakit. És ehhez azt kellett volna, hogy Pinchas előhívja a tanukat, és kihallgassák mind a két felet, tehát ennek egy eljárása van, hogy hogyan kell ezt az egészet megítélni. És a Pinchas nem ezt teszi, hanem önbíráskodik, és tulajdonképpen felhatalmazásból legyilkolja ezt a párt. És mégis Isten azt mondja, hogy ezzel a cselekedettel elhárította Izrael népe felől a járványt, megállt a baj, megszűnt a csapás, és ráadásul neki adja a békeszövetséget, és az örökös papságot ígéri Áronnak és leszármazottainak. Miért? Azért, mert itt nem csupán a testi kívánságok kielégítéséről volt szó, és itt nem csak arról volt szó, hogy a férfi ösztön beindult ebben a Zimriben, aki éppen megfogta ezt a moabita hölgyet, hanem arról volt szó, hogy itt a bálvány előtti paráznasság dúlt. Tehát a moabiták Isten tisztelete, a saját bálványaiknak az Isten tisztelete az abból állt, hogy tulajdonképpen parázna aktussal áldoztak a bálványnak. És itt nem csupán egy testi fellángolásról van szó, hiszen arra elég lett volna a mózesi törvényt végrehajtani, hogy mit, hogyan kell megcsinálni ilyen esetben, és hogyan kell törvénykezni, de nem. Hanem itt egy bálványimádásról van szó, és ezért fontos Pinchasnak a közbelépése, és tulajdonképpen nem önbíráskodik, hanem egyszerűen megállítja a bálványimádás folytatását. És ezáltal, hogy megállítja a bálványimádásnak a beszivárgását a népbe, megállítja ezzel együtt a csapást is magát. Hiszen nem pusztán azért kezdődik el ez a csapás, mert hogy, és visszatérhetnék megint arra, hogy az emberi kívánságok miatt, hanem itt egy szellemileg olyan állapotba kerül a nép, hogy eltér az örökkévaló imádatától, és más Istent kezd el imádni azáltal, hogy belekeveredik ebbe a parázna kultuszba. És Pinchasza lesz az, aki tulajdonképpen véget vet ennek, és az Isten tiszteletre téríti vissza az izraelitákat, és ezért rendkívül fontos az ő lépése. Ebből a szemszögből nézve már kicsit más a történet, és nem egy saját önbíráskodásról beszélünk, hanem valóban egy isteni közbeavatkozásról, egy olyan dologról, amivel tulajdonképpen Pinchas megmentette az egyisten hitet a zsidóság számára. Mert ha nem lép így közbe, akkor a nép valóban elfajul, nem csak testileg paráználkodik, hanem szellemileg is beleesik a bálványimádásba, és valószínű soha nem jutott volna be Kánaánba. És ha már Kánaánról van szó, ezek után Mózes kiadja azt, hogy hogyan fogják majd felosztani az országot. Már elmondja, hogy melyik törzsnek milyen területe lesz, és hol lesznek a területek. És egy olyan érdekes eset áll fenn, ami eddig nem volt, amiről eddig nem olvastunk a Tórában, amiről eddig nem volt szó. Ugyanis megjelenik az egyik törzsből, konkrétan Manassénak a nemzetségéből, Celofádnak a lányai. És Celofád az, aki ennek a törzsnek a tagja, fiú örökös nélkül halt meg, és itt vannak a lányok, csak lányok, akik kérik Mózes, hogy hát ha majd bemegy a mi törzsünk, akkor az apánk nemzetsége is kapjon már helyet ebben a területben, annak ellenére, hogy nincsen fiú örökös. És ugye a fiú örökös hiánya az ebben a korszakban és az ókori patriarchális rendben egy borzasztó nagy tragédiának számított, hiszen ilyenkor elszállt és elveszett maga a név. Tehát nem maradt fenn ennek a családnak a neve, hogyha nem kaphat birtokot. És Celofád lányai egy olyan kéréssel jönnek Mózeshez, hogy ők itt vannak öten lányok, és szeretnék fönntartani az apjuknak a nevét. És Mózes, mivel ez egy teljesen váratlan és szokatlan helyzet, mert ilyen nem volt, ugyanis annak idején eddig ezt úgy oldották meg, hogy akkor egy törzshöz hozzá, egy törzsbelihez hozzá mentek ezek a hölgyek, és így megmaradt ugyan nem a család, de a törzs, tehát törzsen belül megmaradt az öröklődés, de ilyen nem volt, hogy egy családnak a továbbvitelét hölgyágon, női ágon tegyék meg. És mivel teljesen szokatlan a helyzet, ezért Mózes egyértelmű, hogy Istenhez fordul, hogy most mit csináljon ebben az ügyben, hiszen ezeket a lányokat férhez kéne adni a törzsön belül, de ők azt kérik, hogy ez a család, ez a Celofádnak a családja folytatódjon tovább. És Isten engedélyt ad erre, hogy konkrétan a 27. fejezetben a 6. verstől azt mondja, szól az Úr Mózesnek mondván, igazat szólnak a Celofád lányai, adj nekik örökségi birtokot az ő atyuknak atyafiai között, és szállítsd rájuk az ő atyuknak örökségét. Igazat szólnak Celofád lányai. Ezt mondja az örökkévaló Mózesnek. Fogadd el ezt a beszédet. És számomra azért fontos most ez, nem csak azért, mert hogy a női emancipáció és a női jogoknak az érvényesítéséről van szó, hiszen egy ókori berendezett, nagyon patriarchális társadalom ez az izraeli társadalom, és még azért évszázadokon keresztül a patriarchális rend működött, és az egész törvényrendszer erre épül fel. És nem csak ez szólal meg, hanem az is benne van ebben a szakaszban, hogy ne féljen az ember a változtatásról, a változtatástól. Ugyanis itt egy berögzött gyakorlat megváltozik. Mert előállnak ezek a lányok, és azt mondják, hogy mi is szeretnénk ezt. És nem tudja hirtelen Mózes, hogy mit csináljon, és azt mondja, hogy jó, akkor megkérdezem Istentől, hogy most ezt lehet-e? És Istennek az a válasza, hogy igazat szólnak ezek a lányok. Tehát igaz az a kérés, jogos az a kérés, helyén való az a kérés, amit ők kérnek, amit ők felvetettek. És azon túl tényleg, hogy itt a női egyenlőségről és tiszteletről van szó, és valóban a zsidóság az, aki a kezdettől fogva a nőt nem asszonyállatként definiálja, és nem egy másod, harmad, vagy akármilyen rangú félként kezeli, hanem rendkívül tiszteletben tartja. tulajdonképpen az élet forrásának tekinti, hiszen ő az, aki tovább viszi és fenntartja az öröklődés által az életet és a folyamatot és az egész zsidó létet, és az anyának, a zsidó anyának és feleségnek nagyon fontos szerepe van már kezdetektől fogva. Ezen túl számomra azért még azt is üzeni, hogy itt ne féljünk attól, hogyha változtatni kell valamit. És amikor berögzött módszerek szerint éltük, mert kialakítottuk mondjuk az elmúlt egy évben a struktúránkat, az életünket, akkor ne féljünk attól, ha most változtatni kell valamit. Hogyha egy olyan változás elé állunk, amiben nekünk aktív feladatunk van, akkor ne féljünk attól. Legyen az akár egy újfajta meglátás vagy megközelítése a saját hitéletünknek, a saját szellemi életünknek, vagy új érzések előtörése, ami eddig még nem volt, mert mondjuk olyan helyzetek adódnak, amik eddig nem voltak, és új-új érzések vagy gondolatok születnek bennünk, akkor ezektől ne féljünk. És az első, amire indít és buzdít Mózes története is, hogy vigyük oda Isten elé, hogy ez valami új. Ez egy új gondolat, ez egy új érzés, ez egy új szituáció, ez egy új helyzet. Mit tegyek? És Isten meg fogja adni a választ, és hogyha az a válasz érkezik, hogy igazat szóltál, akkor ne lepődj meg. Hogyha visszaigazol Isten, hogy igen, ez az érzés jó, nem kell ettől félni. Igen, ez a gondolat jó, mert újabb és újabb lehetőséget ad, vagy tereket nyithat ki, akkor nem kell az újtól félni. És valahol számomra pont ezt üzente ma Celofhád lányainak a története, hogy ne féljünk az újtól. Persze előjöhet a sláger, ne féljünk az útól, mert az jót hozhat nekünk, de hogy tényleg ne féljünk, mert sokszor bele rögzülünk bizonyos megszokásokba, ragaszkodunk azokhoz, és nagyon kevéssé tudunk rugalmassá válni a gondolkodásban is. Merjünk elszakadni úgy a régi hagyománytól, hogy közben nem szakadunk el, hanem megújítjuk és kibővítjük azt. A Celofhád lányainak a története azért nagyon szép, mert nem szakadnak el a zsidóság hagyományától, amiben élnek, hanem azt akarják fönntartani, pont hogy azt akarják tovább éltetni, csak egy másfajta megközelítésben és egy egész másfajta rálátásban. És Mózes megkérdezi Istent, vajon jó ez a rálátás? És Isten azt mondja, igen, igazat szólnak. És sokszor, hogyha nekünk is ott vannak a kérdéseink Isten felé, hogy vajon jól gondolom én ezt? Vajon tényleg jól érzem, hogy ez nem erről szól? Vajon tényleg jól érzem, hogy ennek az igének nem az az üzenete, amit belém súlykoltak 20-30 éven át, hanem valami egészen más? Vajon jól érzem azt, hogy teljesen másképp kellene, hogy működjön az Isten országa, mint ahogy én azt megtanultam? És akkor ne féljek attól, hogy ha azt a választ kapom, hogy igen, igazat szólsz. Ne féljek a változástól, ne féljek attól, hogy másként fogom látni, mert nem megtagadom az előzőt, hanem kibővül a látásmódom. Ugyanis Celofhád lányainak a kérését Mózes elfogadja, és mind a mai napig ezt a joggyakorlatot használja Izrael. Több, mint 2000, sőt, még attól is több, 4-5 ezer éves joggyakorlatról van szó, amit megváltoztatott 5 lány. Megváltoztatták, mert azt mondták, hogy nekünk is legyen részünk benne. Szeretnénk részessé, aktív cselekvő részé válni. És hogyha az emberben van egy ilyen kérés és óhaj lelkileg Isten felé, hogy hát hogy legyek már aktív részese annak, amiben élek, azzal a meglátással, amit érzek, amit gondolok, akkor ne féljünk ettől, hogy jaj, vajon jól gondolom? Vigyük oda Isten elé, és várjuk meg a választ. És hogyha az a válasz, hogy igazat szóltál, akkor fogadd el, hogy ez jó. Nagyon sokszor nem merjük elfogadni azt, hogy jót gondolunk. Jaj, biztos hülyeség, amit gondolok. Jaj, biztos ez nem így van, ahogy gondolom. Jaj, ez biztos, hogy nem Isten szerint való, és már elássuk saját magunkat, miközben lehet, hogy pont az lenne a válasz, hogy igazat szólsz. És jól gondolod. Csak merjünk esélyt adni elsősorban saját magunknak. Mert nagyon sokszor saját magunk gondolatától és érzésvilágától ijedünk meg, hogyha valami újat érzünk. Pedig nem biztos, hogy az az új rossz. Sőt, lehet, hogy pont az az új fogja elhozni a változást. Merjünk változtatni. Celofhádnak a lányai nekem ma ezt üzenték. Merjünk változtatni, mert ebben a változtatásban tudunk megerősödni mi magunk is. Hiszen a Celofhád lányainak az identitása ebben erősödött meg. Érezték, hogy hozzá tartoznak a néphez aktív részesei. És úgy gondolom, hogy számunkra ma lehet ebbe belekapaszkodni, lehet ebből erőt meríteni. Merjünk változtatni, fogadjuk el a megváltozott gondolatainkat és érzéseinket, hogyha Isten valóban a szívünkbe ehelyezi ezt a visszaigazoló szót, hogy igazat szóltál, akkor nem merjük azt feltételezni, hogy nem jó, amit teszünk. És számomra ez egy nagyon megerősítő és biztató heti szakasz ebből a szempontból, hogy igen, lehet a változtatás gondolata teljes mértékben jó és igaz. És ne féljünk ettől, saját magunktól ne féljünk, amikor megváltoznak bennünk meglátások egy igéről, egy szakaszról, egy élethelyzetről, körülményekről, rálátások születnek meg bennünk. Vigyük Isten elé, és ha azt mondja, hogy igazat szóltál, akkor fogadd el, hogy ez jó.